Nyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Szenvedély. Éltet vagy megbetegít? Hamarosan egy jezsuita szerzetes gondolatait halljuk ezzel a sokat emlegetett kérdéssel kapcsolatban. A múlt héten, mint egy meghívóként beszélgettünk a 20. századi női karizmákat bemutató konferenciáról. Most, pár perc múlva, beszámolóval jelentkezünk. Műsorunk végén a 33. Zsoltár szövegét hallgatjuk meg, amit Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök magyaráz majd. Ahogy egy héttel ezelőtti műsorunkban szó volt róla, női karizmák a 20. században a Társadalmi Megújulás Szolgálatában címmel rendezett konferenciát a Magyarországi Szerzetes Elöljárók konferenciáinak irodája, a Szociális Testvérek Társasága és a Fokolára Mozgalom Újváros Alapítványa. Április 25-én szombaton az egyház három jelentős női személyiségét, Slachta Margitot, Madeleine Delbrelt és Chiara Lubikot mutatták be Budapesten a Párbeszéd házában. A konferencián Nobilis Mário atya, teológus, a Fokolára mozgalom papi önkénteseinek felelőse vázolta fel azt az egyházi, társadalmi hátteret, melyben a három nő hivatása megszületett, formálódott. Először őt kérdeztem. Női karizmák a 20. századból konferencián voltunk, és a bevezető előadást Nobilis Mário tartotta azzal kapcsolatban, hogy ez a három nő hogyan előlegezte egy kicsit a II. Vatikáni zsinatot, és hogy az ő lelkiségükben hogyan jelent meg mindaz, ami aztán kiteljesedett az egyház életében. Behoztál egy negyedik embert is. Miért, és miért tartottad nagyon fontosnak őt megemlíteni?
Igen, ez a negyedik ember Liziai Szent Teréz volt, aki mind a hármukat ugye megelőzte időben, és annyit még hozzátennék, hogy valóban az volt az előadásom célja, amit mondtál, hogy hogyan előlegezték meg a zsinatot, és hogyan teljesedett ki a zsinatban mindaz, amit ők már megéltek, de pont azt próbáltam elmondani, hogy igazában a II. Vatikáni zsinat nem hirtelen váratlanul a semmiből jön elő, hanem nagyon hosszú, legalább másfél évszázados megelőző folyamatok érkeznek meg a zsinatba, és ezekben viszont ők benne voltak, sőt alakítóként benne voltak, tehát nem csak a majdani zsinatra hatott később aztán az ő művük, tanításuk, hatásuk, hanem részesei voltak, mondhatni így, hogy a zsinathoz vezető folyamatoknak, és hát a Liziai Szent Teréz pedig azért hoztam be, mert azt gondolom, hogy ő viszont valamiképp a kiinduló pontjánál van sok értelemben ezeknek a folyamatoknak, nem véletlen, hogy aztán II. János Pál egyháztanítóvá avatta, ő előtte csak két egyháztanító volt, Avilai Szent Teréz és Szénai Szent Katalin, női egyháztanító, és akkor ő lett a harmadik, és hát azért különösen érdekes, mert hogy ő egyébként egy kolostorban élő és fiatalon meghalt apáca volt, egy szigorú elzárt szerzetes rendben, akinek elvileg nem sok hatása lehetett a világra, és mégis Isten azt akarta, mert ő szereti az ilyesmit, és az egyház pedig ezt fölismerte, és ezért kinyilvánította, hogy ebben az elzárt, rövid, csendes életében ő megalapozója lett mégis a 20. századi lelkiségnek, és ezért szerettem volna elétenni a három nő alak elé a negyediket, vagy nulladikat, vagy nem tudom, hogyan mondjuk, akiben valamiképp ott van az, amit Isten a 20. századnak mondani akart, és őneki voltak útjai arra, hogy ezt ki is bontakoztassa, és el is vigye. Biztos, hogy mind a hárman, ugye Slachta Margit, Madeleine Delbrelt és Chiara Lubich különböző módokon, de kapcsolódtak hozzá, hatása volt rájuk, mint hát nagyon sok mindenki másra, szinte mindenkire a 20. században. Liziai Szent Teréznek az élete, a szeretet kis útja, és a hétköznapiság, és így tovább. Tehát ezek aztán mondhatjuk, hogy ő bennük egy-egy része az kibontakozik, és kiteljesedik karizmaként.
Itt nagyon-nagyon sok egészen apró hétköznapi dologról volt szó. A szegények szeretetéről, az utca emberei, az, hogy hogyan tudunk a legapróbb gesztusokból elindulni, és aztán társadalmat formálni, ugye mondjuk Slokta Margit esetében. Miben ragadható meg az a fajta laikusság, amit ők éltek? Hogyan tudták ők ilyen módon formálni az egyházat?
Végén a kerekasztal beszélgetésben idéztem Yves Congart, aki 1958-ban, majd aztán újra 71-ben leírja ezt a egyébként lelkipásztoroknak szóló tanulmányában, hogy egy egyház, amely valóban egyház, legyen jelen egy világban, amely teljesen világ. És ugye ebben talán a legfontosabb az, hogy nem félünk attól, hogy a világ világ, hanem azt is írja ebben a tanulmányában, hogy folyamatosan tartsuk szem előtt a világot. És hogy ne távolodjunk tőle, ne elidegenedjünk tőle, hanem bátran legyünk jelen benne, azzal a biztos tudattal, hogy az egyháznak egyháznak kell lennie, az identitását azt meg kell tartania, sőt, mélyítenie kell Krisztusban, de ha ezt teszi, akkor nem kell félnie a világban való jelenléttől. De most én azt gondolom, hogy ez mutatkozott meg mind a három nő alaknak, vagy mind a négynek, mondjuk bizonyos értelemben, ugye Szent Teréznek is, aki a missziók védőszentje lett aztán. Tehát, hogy mindannyiunknak az életében, hogy nem féltek a világtól, és a világ az igen, az nagyon sokszor ilyen apróságokat jelent, ilyen hétköznapi dolgokban való elmerülés. Hát ez Kier Rubik is leírja egyik emlékezésében, ami itt ugye elő is került, de Madeleine Delbert is nagyon pontosan utal erre, hogy pont ezekre a mindennapi találkozásokra és jelenlétre akar építeni. Rájöttek arra különböző módokon mind a hárman, hogy ezekben ott akar lenni Krisztus, ezt megint ilyen Madeleine mondja, ott akar lenni Krisztus, és ha mi ott vagyunk, akkor Krisztus ott van. És ez persze, és ez mind a három után azért többé-kevésbé megjelenik, hogy ezt nem egyedül csinálják, hanem ez kommunióban, közösségben. Tehát, hogy mindannyian azért másokkal összefogva, többé vagy kevésbé formalizáltabb, vagy kevésbé formalizált módon, másokkal összefogva akarják Krisztust jelen valóvá tenni ezekben az apró valóságokban, és Krisztus ennek nagyon örül, és akkor jelen van, és átalakítja, és megszenteli, megemeli ezeket a valóságokat. És ez az aztán, amit a második vatikáni zsinat több dokumentumában, de például ugye az utolsó, egyik legjelentősebben a Gaudium et Spesben teológiába is emel, hogy igen, ezt akarjuk tenni, ez az egyháznak a küldetése.
Zsuzsához fordulok, aki Focolarina, Focolare mozgalomban Istennek szentelt életet él. Chiara Lubichról beszéltél, és arról a karizmáról, amelyet ő kapott ajándékba Istentől. Ahhoz kapcsolódva, hogy itt kifejezetten női karizmákról volt szó, mi az, amiben ez egy mondhatni tipikusan női karizma, Chiara Lubich útja, lelkisége. Te erre mit mondanál?
Focolare mozgalom, ez egy olasz szó, hogy focolare, családi tűzhelyet jelent. És Chiara, amikor elindult ezen az úton, elindult, hogy élje az evangéliumot, az igéket, azt vette célul, hogy ezt a családot teremti meg, először a közvetlen környezetében, és utána majd egy tágabb környezetében. Tehát azzal indult, hogy Trentóban a második világháború alatt nagyon sok szegény, rászoruló volt, és őnekik kezdték el a segítségnyújtást, velük törődtek. Ott volt ez az első családi lelkület, amit megéltek. Később, tehát ahogy élték az igéket, az evangélium és Jézus szemlélete szerint mindenkihez fordult. fordult, aztán nem csak a szegényekkel törődött, hanem felfedezték azt, hogy mindenki felé meg lehet, és konkrétan meg lehet élni ezt a szeretetet. Így született benne az, hogy nagyon fontos az, hogy család, családnak lenni. És ez egy női hivatás is, hogy megteremteni és összetartani a családot. És ilyen szempontból meg lehet fogni ezt, mint egy női principiumot. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy mint testvériség, és egység és testvériség, ez a két jellemvonása, vagy középpontja a Chiara Lubich tanításának, tehát ilyen szempontból, tehát a férfi és nő kapcsolatokra a testvériség jegyébe nézünk, tekintünk, illetve ez szerint gyakoroljuk őket.
Téged személyesen ebben a lelkiségben mi ragadott meg? Mi az, ami neked ebben igazán a lelked mélyéig hatol?
Engem már az első pillanattól fogva az vonzott, hogy hiteles életről van szó. Tehát az, hogy nem csak beszélünk és mondunk valamit, hanem gyakorlattá váltjuk. És ez a gyakorlattá váltás, tehát az, hogy a szeretet nem csak egy elv az életünkben, hanem egy megtestesült, kézzel fogható valami, tehát ez az én mindennapjaimat is érinti. Azt, hogy hogy reagálok egy bármilyen szóra, ami engem ér, vagy egy hírre, vagy hogy hogy főzöm meg az ebédet, vagy hogy milyen szívvel gondolok egy másik emberre, akinek szülinapja van éppen, hogy köszöntöm fel őt. Tehát ez az élet minden területére kihat.
Női karizmák a 20. században a társadalmi megújulás szolgálatában címmel rendeztek konferenciát a budapesti Párbeszédházában. Az előző percekben Nobilis Mário atyával és Román Zsuzsa Fokolarinával beszélgettünk. A jövő héten Slachta Margit lelkiségéről lesz szó. Szenvedély. Éltet vagy megbetegít? Puss Sándor jezsuita szerzetes hosszú évek óta erre a kérdésre keresi a választ, nemrégen megjelent Szenvedélytan című hármas kötetével is. Ahogy ő maga fogalmaz, Ferenc pápa után Leó folytatja elődje bátor, sőt egyesek számára túl merész gondolatmeneteit. Bízunk benne, hogy híven fogja követni Szent Ágoston lelkivilágát, lelkiségét. Aki figyelmesen átolvassa a vallomásait, észreveheti benne azt a fonalat, amely a szenvedélyről tanúskodik, vall. A szenvedély minden ember létigénye, nélküle az élet unottá válik. Az unalmas élet pedig ki van szolgáltatva a ferde hajlamoknak, a szenvedély hiányával járó megbetegedéseknek. Puss Sándor jezsuita szerzetest kollégám Tóth János András kérdezte.
Ez a Szenvedélytan című kötet, vagy kis füzetecske nagyon érdekes mottóval kezdődik, ezt hagy olvassam be. Az ember úgy szép, ha élete eleven. Ezért éljünk szenvedélyesen, az unalmas élet előbb-utóbb szenvedélybetegséget okozhat. Ugye foglalkozik szenvedélybeteg fiatalokkal is, az előbbi mondat azért több ellentmondást takar, legalábbis első olvasatra. Oldjuk ezt fel.
Én az a fogalom, hogy magában a szenvedély az sokáig félelmetes fogalom volt. A szenvedély csak is negatív, rossz indulatú szenvedélyek, beteges szenvedélyek, bűnös szenvedélyeket, de vannak pozitív szenvedélyek, szenvedélyes gyűjtők, és épp hogy most Leó pápa egyre gyakrabban idézi, mivel ágostonrendi szerzetes, Szent Ágostont idézi. És a Szent Ágoston nem félt ettől a fogalomtól, sőt, leírja a saját vallomásában, hogy a bűnös szenvedélyét hogy lehet egy erkölcsös szenvedélyé, Krisztus iránt elkötelezett szenvedélyé, sőt, egy szenvedélyes egyház tanítóvá válni.
Áttransformálódik a szenvedély?
Igen, áttranszformálódik, vagy legalábbis megérti a szenvedélynek a lényegét. Tehát a szenvedély akkor beteges, ha hiányzik belőlünk, és akkor keresünk valami pótmegoldásokat. Ezek az alkohol és sokféle függőbetegségek. De van egy szenvedélyes életcélunk, amely érdemes élni, akkor ez a szenvedély lehet nemesíteni, lehet szépé tenni. Nem kell okvetlen félni, hogy megbetegszünk. Sőt, akkor betegszik meg az ember, amikor kihal az életéből a szenvedély, amikor az élet unalmassá válik. A unalmas gyerek az előbb-utóbb szenvedélybeteggé válik.
Most már értem, hogy a szenvedélytan hogyan kapcsolódik Szent Ágoston vallomásaihoz, illetve miért van együtt Szent Mónika életrajzával is, édesanyjának, Szent Mónikának az életrajzával is. De a gyakorlatban a szenvedélytan mögött nyilván egy praktikája is van, ahogyan foglalkozik a fiatalokkal is. Tehát ez nem csak egy elmélet.
Igen, gyakorlatban fokozatosan kerestük a kérdést, a válaszokat, hogy miért van az, hogy az egyik fiatal szenvedélybeteggé válik, és a szomszédja, pedig hiába jönnek a dílerek, hiába kínálják a drogot, vagy az alkoholt, egyszerűen nem hajlandó, vagy nem érdekli őt. És arra következően jutottunk, igazából a családi háttér, a szülői háttér nagyon sokat elárul. Tehát a szülői háttérben egy szenvedély nélküli, unalmas, sivár élet, amit a gyerek nem szeretne, akkor menekül otthonról, és keres a szenvedélyes életet, és az utcán megtalálja. Ez a látszat szenvedély, a drog, az alkohol, bulizunk, nagyon jó, és akkor ott ragad. De abban a családban látszik, hogy a szülei szenvedélyesen élnek, és nem csak szenvedélyesen gürcölnek és küszödnek, hanem szeretnek élni, és tudnak élni, és szeretik egymást, és öröm otthon lenni, abban a gyerekben sosem lesz szenvedélybeteg.
Ezzel azt is üzeni akkor Puss Sándor jezsuita szerzetes, többek közt ezen a füzeten keresztül is, amit kiadott, vagy könyvecskén keresztül, hogy sokszor a szenvedélybeteg gyerek mögött tulajdonképpen a szülőket kell gyógyítani.
Pontosan erről van szó, sőt, a gyereket képtelenek vagyunk rendbehozni, amíg a szülői háttér nem rendeződik. És nagyon sok esetben éppen azért estek vissza ezek a fiúk, akik kimennek egy-két évre a csinálkozó közösségbe, mivel hazajönnek, és otthon semmi se változott. Apa ugyanúgy unalmasan él, az anya ugyanúgy küszködik, gürcöl, nem történt semmi köztük, a kapcsolatok is sivár, unalmas, szürke hétköznapok, a gyerek újra visszaesik. De hol a szülők is képesek változni, szülők is hajlamos csak váltani az életmódukon, és szenvedélyesebben élni, akkor a gyerek örömmel jön haza, és soha többet nem esik vissza.
Talán akkor az lehet egy zárszó, hogyha ezt olvassuk, akkor talán nem lesz unalmas az életünk. Szent Ágoston szenvedélyes vallomásaival, Szent Mónika életrajzával, és ezzel a szenvedélytannal kiegészülve, ami 14. Leó pápa lelkiségét tárja fel, és kulcsszavakat fogalmaz meg, bont ki.
Igen, újra olvastam Szent Ágoston vallomás, mint a Leó pápa lett az új pápánk, elolvastam Szent Mónika életrajzát, és kiszedtem azokat a kulcsszavakat, amik valami módon összefűnek a szenvedéllyel, a szenvedélyességgel. Találtam kb. 50-60 kulcsszót, kerestem hozzá összefüggéseket, és egy az egyben megtaláltam úgy az Ágostonnál is, mint Mónikánál is. Tehát egy ilyen kerek egészet sikerült összehoznunk, hogy mihez kell fordulnunk, hova kell fordulnunk, ha történetesen valami nem működik.
A Szenvedélytan című kötet kapcsán kérdezte Tóth János András kollégám Puss Sándor jezsuita szerzetest. Online streaming szolgáltató, filmes portál, televízió tűzte műsorára Ferenc pápa halálának egyéves évfordulója kapcsán a Ferenc pápa Buenos Aires-től a Vatikánig című argentin filmet. Az alkotást a magyar mozik éppen 10 éve, 2016 áprilisában mutatták be. A filmről még a premier hetében kérdeztem Deák Zsuzsanna filmes szakembert.
A keret történetet egy nő, egy újságírónőnek a regénye adja. Ez az újságírónő az első olyan pápa választáson ismerte meg pápát, amikor az ő neve egyáltalán az esélyesek között szóba került 2005-ben, igen. Ekkor ők barátságot kötöttek, és ezt a hölgy, akit Elizabeth Apikének hívnak, megírta egy regényben. És a film ezen a regényen alapszik, és a nő szemszögéből mutatja be a barátságuk történetét, illetve amiket a pápa mesélt neki korábbi éveiből, ezeket a képsorokat.
Mit lehet tudni a regény, milyen nyelveken hozzáférhető?
Nagyon sok nyelven megjelent, több tucat nyelvre lefordították, és hatalmas sikert aratott.
Hogyan választottátok ezt az alcímet?
Azt gondoltuk, hogy ha csak Ferenc pápaként forgalmaznánk a filmet, az már önmagában figyelemfelkeltő lenne, de talán nem mondaná el, hogy pontosan mire lehet számítani ebben a filmben. És úgy gondoltuk, hogy ez a földrajzi ív, amit a pápa tulajdonképpen az élete során megtett, ez elég beszédes, mert Buenos Aires annyira szervesen része annak, aki ez a pápa, mind a kulturálisan, mind például abból a szempontból, hogy ő egy bevándorló család gyermeke, ugye olasz neve van, tehát látható is rögtön, hogy bevándorló családból származik, valamint Buenos Aireshez azért kötődnek ezek a szociális kérdések is, amelyekről tényleg nagyon sokat megtudunk a filmből, a szegények helyzete, a korrupció, és hogy ebből a háttérből hogyan juthat el valaki a Vatikánig. Ezt nagyon fontosnak találtuk, mint elemet, és ezért adtuk neki a filmnek a Buenos Aires-től a Vatikánig alcímet.
Argentin film, Buenos Aires-ről szól nagy részt. Ott hogyan fogadták, mit lehet erről tudni? Argentínában milyen fogadtatása volt ennek a filmnek?
Nagyon nagy sikere volt a filmnek. A forgalmazó sok sajtóterméket átküldött, amelyek a filmmel foglalkoztak, és mindenhol elsőprő örömmel üdvözölték, hogy van egy ilyen film. Nagyon-nagyon szeretik, nagyon népszerű, nem véletlenül persze, és nagyon örült mindenki, hogy lett egy ilyen film az életéről.
Ferenc pápát látjuk, és az ő tevékenységét, számtalan rövid történetet emelve ki az életéből, gyönyörű képeket és gyönyörű zenét hallunk.
Igen, ez egy különlegesen szépen fényképezett film, minden képet gyönyörűen megkomponált, szép a díszlet, szépek a jelmezek is, és nagyon érdekesek a belső vatikáni helyszínek, ugye, amiket az ember nem lát, még turistaként sem. Elkalauzol ezekbe a titkos helyiségekbe is, meg épületekbe. Buenos Airesből is látunk sokat, úgyhogy utazásnak is nagyon jó, sőt időutazásnak is, mert az 50-es években, vagy 60-as években talán már inkább játszódik a pápa fiatal korában felvett részt, és szerintem a zenei anyagát is érdemes megemlíteni, mert gyönyörű szép egyházzenei darabokat lehet hallani.
A Ferenc pápa Buenos Aires-től a Vatikánig című argentin filmről beszélgettünk Deák Zsuzsannával. Húsvét 5. vasárnapja következik. A Szent Misén a 33. Zsoltár szövegéből vesszük az imádságot az első és a második olvasmány között. A Zsoltár szavaihoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Örvendjetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfán zengjetek neki. Szikla szilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával. Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Az Úrra hagyatkozik lelkünk, ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk.
Hosszabb dicsőítő énekről van szó, amely a teremtő és gondviselő Isten jóságát hirdeti, hol a közösséget, hol magát Isten szólongatva. A válaszos ének csupán néhány verset emel ki a költeményből, most ezekre fogunk jobban figyelni. Az első két vers a Zsoltár kezdete. Örvendjetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjetek neki. Gyakori jelenség, hogy a zsoltáros meghívja a közösséget az Úr dicséretére. Kell valaki, aki a többieket meghívja, megmozdítja, aki a lelkesedésével, bátorságával összekovácsolja őket. Mi emberek gyakran várunk a bátorító szóra, a meghívásra, arra, hogy valaki elkezdje, aztán már könnyebb folytatni. Kéretjük magunkat, mint hangszer tanuló kisgyerek, hogy mutassa meg, amit gyakorolt. Itt citera meg hárfa kerül a kézbe, a korabeli templom eszközei, hogy a szívünk valahány húrját megpengessék, hogy a belsőnket felrázzák. A zsoltárok minden panaszuk és emberi mélységük után, vagy éppen ezeken át, az Úr dicsőítéséhez tartanak. A dicsőítés felemel, vagy megfordítva, nekünk magunknak kissé fel kell emelnünk a szívünket, le kell rázni sokféle megszokást és sötétséget, ha szeretnénk Istenhez emelkedni. Az első két vers tehát összegyűjt és felemel. Gyertek, dicsőítsük az Urat! A dicsőítés megsejt valamit abból, hogy milyen maga Isten. Nem csak hálát ad neki valamiért, amit adott, megtett vagy elhárított, hanem belenéz a szemébe, ha ez egyáltalán lehetséges. Felnéz rá a ragyogására, a jóságára, elmerül benne. Erről szól a következő vers. Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Isten hűséges, azért hűséges hozzánk, mert önmagához is az. Ha hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg, mondja Pál apostol. Istenben tükröződik, ami a világban jó, vagy inkább a világ jósága tükröz valamit Isten mélységéből. Ezért az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, és telve van a föld az Úr irgalmával. A Zsoltár következő versei a teremtés tágasságáról, az élet csodájáról beszélnek, amelyet választott népe, illetve a benne bizakodó szegények és kicsinyek különösen is megtapasztalnak. Ez lesz a harmadik kiválasztott részlet témája. Az Istenfélőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában, megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején, mondja Zsoltár. Érdekes, hogy a Zsoltárban már korábban is előfordult ez a téma, Isten gondoskodása, vigyázó szeme, amelyel népe fölött őrködik. Isten tekintete irgalmas, figyelmes, szeretetteljes. A szenteket olykor könnyes szemű, megérintett emberekként ábrázolták, nem a kutató, vizsgáztató, furkáló, szurkáló éles látás, hanem az irgalom és együttérzés jellemezte őket. Az előző tulajdonságok közül visszatér az irgalom, mint ami táplál és életre kelt. Ahogy látjuk, sokfelé ágaznak a Zsoltár fohászai. Közös elemük az a sajátos egység, amely miatt éppen a mai szentírási szakaszokra felelgetünk velük, talán az egyház, a közösség tapasztalata Isten színe előtt. Az egyház megelőz és felülmúl minket, mégis szükséges, hogy itt és most valaki egybehívja a közösséget, beindítsa a dicsőítés kórusát. Ha mindjárt képtelen is, hogy egyedül felépítse Isten országát, az egyház kovásza, kezdete, hirdetője, szikrája annak az Isten jóságára épülő nagyobb egységnek, amelyben minden ember a maga módján tud bekapcsolódni. Az olvasmányban diakónusokat választ az apostoli közösség. Legyen, aki a szegényekkel törődik, legyen, aki az Úr irgalmát osztogatja. A Szentleckében Péter buzdít. Választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. A dicsőítés közössége az Isten sziklaszilárd igéjére épülő ház. Ez a különleges közösség, amelynek első tapasztalata Jézussal való egység, szavának ereje, meghívásának, irgalmának emléke.
kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradio@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Délibáb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.